Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek azt a szent igéjét, amelyet a ma estére erre az alkalomra választottam. Ige hirdetési igeként, a ma esti témának a bevezetéseként, és ezt egy ószövetségiből, pedig én általában inkább újszövetséget szeretek olvasni, de most kivételesen az ószövetségből emeltem ki egy nagyon fontos részt, méghozzá Mózes második könyvének a 20. fejezetét. Nem az egész fejezetet olvassam föl, de azt a részt, ami ide vonatkozik a parancsolatokra, és akkor majd ebből fogunk ugye egyet kiemelni. Így hallgassuk meg tehát Mózes második könyvének a 20. fejezetéből a 2. verstől kezdődően a 17-ig a következőképpen. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyedízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják a parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr neked ad. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen, ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a fele barátodé. Amen. Amen, tehát ez Isten szent igéje, a 10 parancsolatnak egy úgynevezett bővített kiadása. És hát ezzel kapcsolatosan néhány dolgot szeretnék elmondani. Volt egy elgondolásunk a korábbi időben, február elején, hogy készüljünk együtt arra a vasárnapra, amikor a megválasztott tisztségviselők, presbiterek, képviselőtesteti tagok részben esküt tesznek, másrészt pedig beiktattatnak a szolgálatukban. Hiszen megtörtént a jelölés, hosszú időt, és hagytunk rá szeptembertől egészen januárig. Aztán megtörtént a választás, most már tudjuk, hogy új felügyelőnk van, másodfelügyelőnk van, presbiterek vannak, képviselőtestületi tagok vannak, és hát körülbelül egy olyan, nem számoltam pontosan, tegnap is elhangzott, hogy körülbelül egy olyan 60 főről van szó, akik, az Isten megengedi nekik, akkor a következő 6 éves ciklust fölvállalták, hogy ennek az egyházközségnek az ügyeit segítsenek, úgymond előbbre jutni. Úgy véltük, hogy szép és jó, ha közösen készülünk az eskütételre, az iktatásra, esetleg egy kicsit még beszélgetünk is a dolgokról. Ez egy kicsit ezzel az a baj, hogy senkinek nincs ideje, sok az elfoglaltság, Ugye a kedvenc, igaz, hogy csak ezt az egy részletet ismerem tőle, Jevtusenkónak a kedvenc sora, hogy rohanás e kornak átka, elrohanunk egymás mellett, sokszor önmagunkat is elhagyjuk, meg lehagyjuk, rohanás e kornak átha. Kár, szóval hogy sajnos, hogy ennyire nincs időnk, hogy kicsit leüljünk, beszélgessünk, hiszen milyen érdekes dolgok terülnének ki, kinek a hit élményéből. Egészen meglepődnétek, hogy micsoda egymást gazdagító alkalmak lennének azok, hogy ki hogyan élte meg, éli meg a hitét, hogyan tapasztalta meg esetleg gyerekkorában, esetleg a nagymamájától, vagy szüleitől, vagy bárkitől. Csodálatos dolgok kerülnének felszínre, de sajnos nincs idő, rohanás-e kornak átka. Volt egy teológiai elgondolásunk, vagy bibliai elgondolásunk, hogy három este kicsit eltöprengünk azon közösen, akik össze tudunk jönni, hogy mi az egyház titka. Mi az egyház, mi az egyház titka. Egy kicsit ezt firtatjuk. Nagyon sok könyvet, teológiai szakkönyvet írtak már erről a témáról, egy néhányat én is elolvastam. Mert hát az egyház az egy tényleg nagyon titokzatos jelenség. Gondoljatok bele, hogy nincs még a világon egy olyan institúció, amit annyit szittak volna, annyit üldöztek volna, annyira meg akarták volna szüntetni, és még mindig megvan, sőt, és hát nincs még a világon egy olyan institúció, olyan szervezet, amely annyit ártott volna önmagának belülről, mint az egyház, és szokták mondani, tudjátok, hogy papok ellenére megmarad az egyház. Ne tessenek mosolyogni, mert lehet, hogy presbiterek ellenére megmarad az egyház, és így tovább. Szóval ez egy döbbenetes jelenség az egyház. Hát micsoda módon akarták már lesöpörni a történelemnek a színpadáról, és nem sikerült az egyház minden szörnyűség ellenére, minden rettenetes szakadás ellenére, minden gyilkosságba, vagy mit tudom én mibe torkoló vita ellenére, vallásháborúk ellenére, bűnök ellenére, az egyház mégis működik, létezik. Hát mi az egyház? Mi az, ami hát egészen elképesztő jelenség? Ezt a titokzatos kérdést tette föl az egyik kedvenc, most nem kell megbotránkozni, de ez még attól kedvenc teológusom, katolikus teológus. Hagyj dicsekedjek legalább ennyit, az Úrban dicsekszem, hogy személyesen ismerhettem a Hans Küngöt, mikor tübingeni diák voltam, az evangélikus Stiftből. Átjártunk a katolikus Stiftbe, ő akkor ott volt a katolikus Stiftben, ez kollégiumnak felel meg, és óriási élmény volt vele találkozni. Hans Küng, ez a érdekes jelenség, a katolikus egyház is sokszor nehezen tud vele megbékülni, mert Hans Küng azt vette a fejébe, hogy őt jobban érdekli a Biblia, mint a dogma. Ő a Bibliára akar támaszkodni, így aztán bizonyos kérdéseket, akár a pápa csalhatatlanságát, stb. Alaposan megkérdőjelezte a könyveiben. Na most ő írt egy nagyon izgalmas könyvet, hogy mi az egyház. Egyébként ezt magyarul is kiadták, jó ideig még a mi szekrényünkben is volt, vagy fél tucat belőle. Mi az egyház? De nem ő az egyetlen, ez a Hans Küng, aki ezen töprengett, ilyen című könyv is megjelent, hogy a népegyháztól a hitvalló egyházig. Ez is egy érdekes jelenség, hogy ugye van a népegyház, például Finnországban, Svédországban, Norvégiában népegyház van, ott szinte az adminisztrációt az egyház tartja a kezébe, úgy, mintha mondjuk Orosházán a PMK egyház tulajdonban lenne, tehát ott a kultúra, stb. Minden, tehát ez népegyház. Ezzel szemben mondják mások, hogy ezzel szemben lenne fontos a hitvalló egyház. Népegyháztól a hitvalló egyházig. Megint mások más szemszögből írják le az egyházat, mint titokzatos jelenséget. Egy biztos, ha valaminek már emberileg fel kellett volna bomlania, ha valaminek már emberileg meg kellett volna szűnnie, el kellett volna a történelemből tűnnie, akkor az egyháznak nem is szabadna létezni. Már a fogalmát se lenne szabad ismerni. Annyi bűnt követtek el, és követtünk el. Külső bűnök és belső bűnök. Tudjátok, egy döbbenetes dolog, ha egy picit belepislantunk az egyház történetébe, az első 4 évszázad jó, mondjuk egy kicsit szűkebben, az első három évszázad az üldözések kora. Döbbenetes dolog az első. A 20. század, aztán újra. Totális üldözés. Aztán ott vannak a belső szakadások. Létrejön a reformáció. Utána sajnos vagy nem sajnos az egyház 1000 darabra szakad. Tehát ez az 1000 jelképes kifejezés. Aztán ott van a 19. század, hangosan kacag az egyház felett. Rálegyintenek, és hirdetik a tudományhitet. A 19. század rendkívül büszke volt arra, hogy mindent meg fogunk oldani, a halált is legyőzzük. Nem lesz betegség. A 19. század kikacagta az egyház, a papokat, akkor találták ki azt, hogy csuhások, meg ezek a úgynevezett hát, leszóló formulák, és ugye milyen érdekes, hogy mára a tudomány megrendült, zavarban van, nem tud mit kezdeni a környezetszennyezéssel, teljesen meg van rémülve a tudomány a túlnépesedéstől, és egyáltalán az emberek egészségi állapotától, nem sorolom, hihetetlen érdekes, a tudomány zsákutcába került, kicsikbe van esve a tudomány, és a világ sok részén ezzel szemben az egyház pedig fölvirágzást él át. Számomra felejthetetlen az a már többször említett élmény, de megbocsátjátok, ugye, hogy újra fölidézem, hogy szenzációs Isten tiszteletet éltünk át Chicagóban. Ott a templom az nagyobb volt, mint amire mi büszkék vagyunk, és gyönyörű templomunk van, de az még sokkal nagyobb templom volt, és az a templom a nem tudom hány órakor kezdődő Isten tiszteleten, akkor aznap már állítólag másodjára zsúfolásig megtelt, úgyhogy a karzaton is lógtak az emberek, és úgy zengett az ének, hogy én azt hittem, hogy rögtön ablakost kell hívni, hogy visszapakolják azokat az ablakokat. Döbbenetes volt átélni a zsúfolt templomot. Tehát tudjuk a lengyel barátaink, akiket nagyon szeretünk, hogy ott micsoda egyházi élet van. Tudjuk, hogy a román barátaink, akiket illendő lesz szeretni, román barátaink is milyen mély vallásossággal élnek. Szóval döbbenetes az egyház föllendülése, és közben a tudomány, lásd, római klub, nem sorolom itt most ezeket a dolgokat, megrendülve állapítja meg, hogy micsoda veszedelmeket szabadított ránk a tudomány. Aztán ez a külső, de vannak a belső bűnök, hírek a sikkasztásról, jaj, de szereti a média, ha végre rajta kapnak egy papot, hogy mit tudom én, lenyúlt egy pár 100 000 forintot, az, hogy hány 100 000, vagy mit tudom, hány ezer milliárdot nyúltak le egyes mások, az nem olyan nagy szenzáció, az ugye vonogatják az emberek a vállukat, de ha végre rajta kapnak egy papot sikkasztáson, nagyon nagy baj természetesen, kitenni a szűrét, egyetértek vele, vagy pedig hát rajta kapnak papot pedofilián, nagyon nagy baj, egyetértek vele. Szóval még mi mindenről lehet beszélni, ami az egyházat belülről bomlasztja. Mondom, ha valaminek már fel kellett volna bomlania, meg kellett volna szűnnie, az egyháznak igen. Annyi külső ellenség van, annyi belső bűn van, hogy ez kétségtelen nem tudna működni tovább, ha nem a Krisztus teste lenne. Ez a döbbenetes benne, hogy ez nem emberi szervezet, ez a döbbenetes benne, hogy el lehet hagyni az egyházat, az egyház akkor is él. Az a döbbenetes, hogy lehet, aki hátat fordítanak. Tudjátok, az Úr Jézus úgy intézi, hogy jönnek mások. Mindig van. Döbbenetes a számomra ezt felfedezni, hogy mennyi külső ellenség és mennyi belső bűn. Hát így keresgetjük a választ tényleg arra, hogy hoppá, mibe is vagyunk mi benne. Mibe is veszünk mi itt részt, tényleg. Hát mi az, hogy az egyház? Titokzatos kérdés, amire keresjük a választ, és közösen gondolkodunk, és ugyanakkor kérem azt, hogy ugye a szívünkkel próbáljuk úgy megérezni. Szóval a szívünkkel próbáljuk úgy ráhangolni, hogy hát ez egy különleges, ez nem egy egyesület. Ez nem egy méhész egyesület, vagy mit tudom én, nem egy ipartestület. Ez nem egy szakszervezet. Nem tudom én milyen példát mondjak, mindegy, értitek. Ez egy egészen különleges szervezet, élő szervezet ráadásul. Olykor betegségekkel, konfliktusokkal, bajokkal, de élő szervezet és él. Az első este, mi az egyház? Az első este igei válasza ugye így hangzott, a korintusi levél 1 Korintus 12-ből, hogy Krisztus teste. Különös közösség, sokféleség, de egységben. És a test nagyon jó kép, hiszen kell lenni egy főnek, aki nem más, mint a Krisztus, és aztán van ugye láb, kéz, szem, stb. Hallottunk el. Második este igei válasza volt az, tegnap hallgattuk, hogy a szentek közössége. Egy nagyon fontos megfogalmazás, hogy a szentek közössége. És a szentek nem mások, hangzott el tegnap is, másképpen megfogalmazva, de ugyanez a lényege, hogy a megigazult, a megváltott bűnösök közössége. Azok közössége, akik elfogadták az Isten kegyelmét. Ma pedig egy pár szót, pár percet arról beszélünk, hogy az egyház egy különös élettér, aminek megvannak a maga szent szabályai, működési szabályai, megvannak a maga törvényei. És ennek a legalapvetőbb alapköve, vagy a legalapvetőbb alapja a 10 parancsolat. Melyikünk ne ismerné álmából fölveri, melyikünk nem ismerni a 10 parancsolatot. A másik, ami ehhez csatlakozik, és ezt megkoronázza, és tartalmában még megfoghatóbbá, vagyis átgondolandóbbá teszi Jézusnak a hegyi beszédben elmondott beszéde, éppen a törvényekkel kapcsolatosan. A harmadik ugye az apostoli levelekben megszólal, a páli házitáblák, különböző intések, figyelmeztetések. Gazdag életprogram van a Szentírásban, ezért is nagyon fontos a Szentírás, mert nagyon gazdag életprogram. Hát ugye az a nagyon nagy baj nagyon sok ember esetében, hogy üres az élete. Nincs tartalma az élete. Bocsássatok meg, azok az emberi életek, amelyek szappanoperákkal töltődnek meg, milyenek? Üres, hát világ, nem, Isten ments, hogy bárkit ments, nem akarok. De egészen más dolog az, hogy a tartalom, mi a lélek tartalma. Mert annak a függvénye az, hogy mi a lélek tartása. Tartalom és tartás, ezek összefüggnek. Hogy mi van a lélekben, és milyen tartása van a léleknek. Ez egy izgalmas kérdés. Gazdag életprogramot ad hát a Szentírás. Ma este a kérdés, hogy mi az egyház? Egy szent élettér. Aminek ez az egyik szent szabálya, hogy szenteld meg az ünnepnapot. Ezzel kapcsolatosan fontos dolog, amit az ige a szívünkre akar helyezni. Az előbb felolvastam a 2 Mózes 20-ból. Érdemes újra és újra elolvasni. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról. Szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz. Jó van, hát még akkor nem számoltak a szabad szombattal, de ugye valljátok meg, akik házi asszonyok vagytok, tudjátok, hogy szabad szombaton még többet dolgoztok, mint hétfőtől péntekig. Tehát a szabad szombat egy kicsit olyan látszat megoldása a dolgoknak. De hát jó van, na mondjuk, hogy szabad szombat. Tehát attól függetlenül én azt gondolom, hogy az ige jól tudja és jól mondja, hogy 6 napon át dolgozz, végezd mindenféle munkádat, de a 7. napon, a 7. napot a te Istenednek, az Úrnak szenteld, a nyugalom nap az, nem lenne érdemes azon semmiféle munkát végezni. Ez egy érdekes jelenség, tudjátok, hogy mi a különbség a keresztény világ, annak ellenére, hogy esetleg ott se járnak többen templomba, mint nálunk, meg a mi világunk között. Hát úgy volt egyszer, a Gaványi Géza barátomat ismeritek, tudjátok, legtöbben, itt voltak nálunk, és azt hiszem ebéden, ezt már mentek el olyan 4 óra fele, mire én mondom, hogy hát még az idő megengedi, levágom a füvet. Egy időben szerettem füvet vágni, nyírni ott az udvaron, zúgott egész. És Géza megállt, ez a Svájcot nem az jellemzi ám, hogy olyan rettenetesen tódulnának a templomba, maradjon ez így köztünk. Erlinsbachi gyülekezetben is voltunk, azt láttuk mi az, hogy fele annyian voltak ott, mint ahogy most ti vagytok, szóval nem... De megáll Géza a Zsaninnal, Zsanin kérdezi tőle, ugye, hát az furcsa nyelvükön, az a sütze, dűcs, mindegy, hogy mit mondott a János? Géza mondja neki, hogy hát le akarja vágni a füvet, azért ezt értettem, meg Géza ugye egy kis olyan németet beszél, hogy ezt én is értem. És akkor a Zsanin teljesen megdöbbenve megállt a felesége, és azt mondta, hogy azt már akkor ilyen Hochdeutschot használt, hogy értsem, hogy vasárnap, te dolgoznál? Teljesen megrőkönyödtem, hogy tényleg lelkész vagyok, És volt egy másik ilyen élményem is, de ezt most nem mondom el, ugyanúgy letölt valaki, hogy vasárnap, az is fűnyírás akart lenni. Na, szóval ez a fű, ez olyan dolog, hogy... Nos, hát itt van, azt mondja, hogy semmiféle munkát ne végezz 6 nap alatt. Hát az Úristennek elég volt 6 nap alatt megteremteni a világot, hát ezt a füvet már csak le fogom tudni nyírni hétfő délután. Szóval egy ilyen vonatkozás. Nos, felolvastam az egész 20. fejezetet, és most tehát csak a fejezetből, a parancsolatokból ugye a 3. parancsolatot emelem ki. És hát itt a 10 parancsolat, mint olyan ezek közül érdekességeként, mi hadd említsem, hogy szinkronban a katolikusokkal vagyunk. Már fölszentelt lelkész voltam bőven Cegléden, amikor megtudtam, hogy a református testvérek másképp számoznak, mint mi. Ugyanis a ceglédi evangélikus és református gyülekezetben volt egy úgynevezett férfiak hete, minden esztendőben megtartottuk, hogy férfiak hete, az egy hétig tartott minden este. Hát olyan 50-60 férfi, az evangélikusoktól 5-6, ugye mi ott kevesen voltunk, reformátusoktól több. Na és akkor hát én is megkaptam a feladatot, már nem emlékszem, hogy melyik parancsolatot, és elvégeztem a szolgálatot, evangélikus lelkész. Képzeljétek el, se a reformátusok, se a miénk, nem csodálom, hogy nem szóltak, de a református lelkészek, ők voltak többségben, nem szóltak nekem egy szót se. Másnap az esti istentiszteleten, akkor a híres, talán sokak által ismert és tisztelt és szeretett Cseri Kálmán volt, ráadásul én mentem érte az állomásra, a Cegléden, és mentünk be, és leülünk, ugye, és aztán kezdődik az istentisztelet, és a Kálmán felolvassa ugyanazt a parancsolatot, amiről én tegnap előtt este beszéltem. Hát majd elájultam, hát eltévesztettem a számokat, mit történt. Hát ekkor derült ki istentisztelet után, hogy az ő számozások eltér a miénktől, és hát ezért volt az a félreértés, hogy én is arról beszéltem, amiről a Cseri Kálmán. És volt ott egy nagyon-nagyon kedves református idős lelkipásztor, olyan bölcs ember volt, és azt mondta, hogy ó, Jánoskám, nem baj, az nem ártott az nekünk, ha erről kétszer hallottunk. Úgyhogy kedvesen feloldotta a dolgot, és akkor értettem meg, hogy a reformátusok másképpen számolják a dolgot. Na, mindegy, a lényeg azonban nem ez. A lényeg az, hogy szenteld meg az ünnepnapot. És akkor ez a szenteld meg az ünnepnapot, most egy-két olyan szempontot szeretnék hozzátenni, amit fontosnak tartok. Egy, megadné Istennek az alázatos tiszteletet. Azt, hogy amit értünk tett, hogy bármelyik ünnepnapon megadni azt a tiszteletet, hogy mit tett értünk az Isten. Ugye először is a 3 nagy ünnep, a karácsony, a húsvét, a pünköst, ez különösen nagyon fontos. Megadni Istennek azt a tiszteletet, amit a hívő lélek diktál minden vasárnap, hogy mit tett értünk az Isten. Tehát az ünnepnap megszentelése azt jelenti, hogy átgondolom, részben azt jelenti, hogy elgondolkodom rajta, hogy mit is tett értem az Isten. Hát ez a döntő dolog, hogy mit is tett értem az Isten. És aztán ezt hozzátartozik, hogy megköszönöm, hálát adok érte. Az ünnepnapok megszentelése, a megfelelő élettér, az ünnepnapok megszentelésére, a megfelelő élettér az egyház. Mert az egyháznak van meg a liturgiája, vannak meg az énekei, az imádságai, ugyanis az egyház nélkül ellaposodik az egyéni hitélet, ne vezessen félre bennünket a tévé vagy a rádió, azok csak pótszerek. Tévében, rádióban szabad, sőt, lehet, mi is örömmel fogadjuk, hogy május 6-án a Kossuth rádiót, reméljük sokan fogják hallgatni, de azért, tudjátok, azok csak pótszerek. Pótszerek, mint a citrompótló vagy az édeske. Milyen érdekes, remélem ebben nem tévedek. Sópótló állítólag nincsen. Citrompótló van, cukort lehet pótolni, hogy a só az vagy só, vagy nem só. Nincs sópótló. Sajnos mi egy kicsit félreértettük a törvénynek ezt a részét, hogy a vasárnapokkal mit kezdjünk. Nos, összefoglalásképpen, hogy szívlelhessük meg. Az egyház Krisztus élő teste, élő valóság. Mindenkinek megvan benne a maga feladata. Az egyház a megváltottak, a megigazultak közössége, akik bűnbánattal tudnak egymással közösségben élni. És az egyház evangéliumi élettér. Ne felejtsük el, mit mondott Jézus az oltár előtti igéjében, ha megízetlenül a só kidobják, só vagyunk-e? És azt is, hogyha nem, hogy ő nem azért jött, hogy érvénytelenítse a törvényt, hanem azért jött, hogy betöltse. Hát Jézus kérése szerint szenteljük meg az ünnepnapot. A mi Úrunk Jézus Krisztus erre hív minket. Amen. Istenünk, édesatyánk, szent lelkeddel világosítsd meg a mi szívünket, hogy megértsük azt, hogy az ünnepnap megszentelése milyen fontos a lelki életünk, a hit életünk számára, családi életünk számára. A megszentelés azt is jelenti, hogy mindenkor eltöprengünk azon, hogy mit tettél értünk, hogy atyánk, karácsonykor a te fiad megszületett értünk, nagypénteken húsvét napján meghalt értünk és föltámadott értünk, hogy pünköskor még a lelkét is kitette értünk, nekünk, és létrejött az egyház, ez a szent élettér, ahol egy kicsit megtisztulhatunk, ahol egy kicsit más emberekké válhatunk, ahol egy kicsit jobban átformálsz bennünket. Kérünk téged, atyánk, értsük ezt meg a mindennapok sodrában is, hétről hétre, hogy a vasárnapok nem mások, mint kis karácsonyok, kis húsvétek és kis pünkösdök. Így tudjuk megszentelni az ünnepnapot, hogy a tieid legyünk, a te tőled kapott szolgálatot jobban betölthessük. Amen.